amikor visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindjárt várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé gurulva kérelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, oda ment hozzáférkőzve, megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal leállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt. Mester, a sokaság szorongat és szorong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Amikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remekbe előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leálmom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt. Leányod meghalt, ne fáradsz tovább a mester. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki. Ne félj, csak hidd, és meggyógyult. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Péter, János, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyáján sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét és szólította. Leányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta neki, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.
Gyertek helyünkről fennállva, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, sokan ma templomokban gyűlnek össze. Azok, akik rád várnak. Rád várunk, Urunk. Jöttünk hozzád betegségekkel, a gyermekeinket féltve. Jöttünk hozzád leterhelve, gyászban, félelmekben. Köszönjük, hogy hallhattunk rólad, hogy hozzád érdemes jönni. Köszönjük, ha tapasztaltuk, hogy hozzád érdemes jönni. És nem csak kéréseinkkel, bajainkkal jöttünk, Urunk, hanem lelkiismeret furdalásunkkal, hogy megbántottunk többeket, hogy elmulasztottunk dolgokat, hogy nem voltunk olyan emberek, amilyenek szerettünk volna. Jó lett volna lenni. Bocsáss meg nekünk. És hálánkkal is jövünk, Urunk. Az elmúlt napoknak az elvégzett munkájáért, hogy adtál erőt, lehetőséget. Hálát adunk a testvéri együttlétért a többi gyülekezetekkel. Hálát adunk gondviselésedért. Hálát adunk a jó hírekért, amit kaptunk. És hálát adunk, Urunk, az evangélium jó híréért, hogy minden napon tudván tudhatjuk, hogy a te szeretetedben benne vagyunk, hogy fiadon keresztül az örökké valóságig magadhoz ölelsz bennünket, hogy életünkben és halálunkban a te megváltottaidként élhetünk, és minden nap rád várhatunk, Urunk, hogy a te szereteted nyilvánvalóvá teszed. Urunk, kérünk, erősítsd ezt a bizalmat bennünk, ma délelőtt is. Szólíts meg a te ígédből, úgy, amint szükségünk van rá. Amen. Foglaljunk helyet, és a 479. éneket énekeljük el végig. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindent. Amen. A felolvasott történetből egy verset szeretnék kiemelni Lukács evangélium a 8. részéből, az 50. versből. Ne félj, csak higgy. Foglaljunk helyet. Félni mindig van okunk, hogy mi mindentől, nem is kezdem el sorolni. Vannak félelmek, amik folyamatosan terhelnek minket, és vannak olyan veszélyforrások, amikre nem gondolunk, mert ha minden ilyen lehetőségre gondolnánk, akkor megbolondulnánk. Egy olyan családról olvastunk, amelyik retteg, hogy 12 éves serdülő kislányuk bármelyik órában meghalhat. És a kétségbe esett apa megkeresi a csodatevő Jézust, gyere el hozzánk, és mentsd meg őt. És Jézus el is indul vele, de nem érnek el az otthonukba, amikor jön a hír, hogy a kislány meghalt. És Jézus akkor mondja, ne félj csak így. És ezen újra meg újra csodálkozom. Nem akkor mondja Jézus, amikor elindulnak, mikor hívja az apa, és nem akkor mondja Jézus, hogy jó, elmegyek és meggyógyítom őt. Ne aggódj. Hanem akkor mondja, hogy ne aggódj, amikor meghalt a gyerek. Ilyenkor hogyan lehet még értelmezni a szavakat, hogy ne félj csak így, amikor meghalt a kislány. Amikor a legrosszabb bekövetkezett, akkor van értelme még ennek a biztatásnak. Ebből is kitűnik, hogy Jézus szava, ne félj, csak higgy. Nem jelenti azt számunkra sem, hogy nem következhet be, amitől félünk. Látjuk a bajt, imádkozunk, és szeretnénk, hogy az imádságunk egy villámhárító elvezesse. Kivédje a csapást. De az imádság nem működik feltétlenül villámhárítóként. Erről mindnyájan meggyőződtünk. Volt, hogy nem következett be, amitől féltünk, hála Istennek, és volt, amikor igen. Vajon kevesebb baj ér minket, akik itt vagyunk a templomba, mint akik nincsenek itt? Azt mondom, hogy nem. Tulajdonképpen nem ér kevesebb baj minket. Itt legalább annyi beteg ember van. Talán munkanélküli is ugyanolyan arányban a gyülekezet tagjai között. Ugyanolyan sorscsapások van, akinek a gyermeke meghal. Ugyanannyi baj ér minket. Ugyanannyi baj ér minket. Vagy ha mégis van különbség, akkor az a különbség abból adódik, hogy Isten hitáltal a saját butaságunktól minket meg tud védeni. Nem a külső csapásoktól, hanem a saját butaságunktól. Hogyha mi, ha hallgatunk rá, ha engedelmeskedünk neki, akkor ezáltal Isten meg tud védeni, hogy a magunk rossz döntéseinek vagy sodródásának a következményeit ne kelljen viselnünk. De ami az egészségünket, vagy a körülményeket illeti, ugyanannak van kitéve hívő és hitetlen. Mit jelent, hogy ne félj, csak higgy? Hogy amikor mi kimondjuk, emberek, hogy vége, akkor nincs vége az Isten lehetőségeinek és az Isten szeretetének. Orvosok újra meg újra ki kell, hogy mondják, hogy vége a tudásunknak. Ennyit tehettünk. És eszembe jut a barátnőm édesanyja, vagy egy csepeli fiú, aki bicikli lett, és nekirepült egy teherautónak, és teljesen összetört a feje, mondták az orvosok. Nem tudjuk, hogy fog-e valaha megmozdulni, vagy beszélni, vagy bármit. Kómába feküdhet-e ki. És beszél, és dolgozik. Ez a fiú, aki azóta már felnőtt. Ugye ki kellett mondani az orvosoknak? Nem tudjuk. Az is lehet, hogy itt a vége. Gépeken tartani a végtelenségig talán nem értelmes. De az egész gyülekezet könyörgött ezért a fiúért annak idején. És megmaradt. És köztünk van. Azt mondják, vége, még egy pár hónapja van, és ad az Istennek éveket, vagy évtizedeket. Vagy évtizedeket. Van-e remény, ha az elvonó kúrák nem jártak sikerrel? Igen, van. A szabadító Jézus. Erről sokan bizonyságot tesznek a Kék Kereszt misszióban. Az Isten lehetőségének, hatalmának nincs vége. Én nem tudom a gyerekemet meggyőzni és megóvni. Kínlódik ebben sok szülő. Ne félj, imádkozz értük. És az Isten rajtad kívül sokakat felhasználhat még, hogy őt megszólítsa, hogy megértesse vele, amit tőled most nem tud elfogadni. Ma szinte mindenki fenyeget a munkanélküliség veszélye. És keserves dolog megélni, hogy hiába dolgoztam becsületesen, és hiába vagyok már 1000 éve ezen a helyen, behívnak, és azt mondják, köszönjük szépen, ennyi volt, vége. Az Isten szeretetének ezzel nincs vége. És én nem tudom megmondani senkinek, akik közülünk elküldenek, hogy hogyan lesz a folytatás. De hiszem, hogy az Isten tud ezekről az emberekről, családokról. Tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek. És van tovább. Józsefet bedobták a kútba a testvérei. És az apja meggyászolta, és így sírt, sírva megyek az én fiam után. Vége volt a kedvenc sorsnak, hogy az apjának a mindene. Vége volt a testvérekkel kapcsolatos minden illúziónak is. Valószínűleg kiabált ő a kútból, de nem törődtek vele. Ezeknek vége volt, de a történetnek nem volt vége. Fantasztikus a József története, hogy az Isten milyen véget, milyen fordulatokat hoz ebben a történetben. Józsefet is formálja, a testvéreket is formálja, és ezek az emberek mind a végén sírva borulnak össze, és áldják az Istent. Kútba dobták. Úgy tűnt, hogy akkor vége. De nem volt vége. Nem volt vége az egyiptomi börtönben sem. Eszembe jutott Csiha Kálmánnak egy verse. 6,5 évet volt börtönbe. És írja a börtönből. Izenem haza, él az Isten. És ahol ő jár, van remény. Ne féljetek, megőriz itten. Hát fel a fejjel, mesikém. Legyél bátor, mint eddig voltál. Értem, aggódni nincs miért. De kislányunkat tanítsd meg, hogy imádkozzék a foglyokért. Izenem haza, könny ne hulljon, sóhaj ne szálljon hasztalan. Fiatokra a messze tájon, az Úristennek gondja van. Sok nehéz percen, szenvedésen az ő hatalma áthozott, és hazavezet, biztosan érzem. Kegyelme meg nem változott. Tudom, hogy értem reggel este az ő kegyelmét kéritek, és az életem az idegenben az ő szent keze védi meg. Ő hazavisz, mert hazavártok, s mert munka vár rám, s munka vár még én reám, mert vár reám egy kicsi gyermek, és vár reám a Bibliám. Nyugodt vagyok, tudom, hogy Isten megadja majd a vágyatok. Csak férfi módra, erős hittel és bizó szívvel várjatok. És beszámol természetesen arról, hogy azoknak a raboknak, akiknek a fülében ott csengett, ne félj csak higgy. Milyen lelki tartalékuk volt ezáltal? Mindenhez. Jönnek Jairus házától, hozzák a hírt, a leányod meghalt, ne fáradsz tovább a mestert. És akkor mondja Jézus, Ne félj, Jairus, nincs vége. Nincs vége. Nincs, mert Jézusnak hatalma van a halálon is. Hazamennek, megérinti a kislányt, mintha csak álomból ébresztené föl. Vége, így érezték a tanítványok, amikor Jézust megfeszítették. 33 évesen kivégezték a mestert. Pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, mondják az emmausi tanítványok. És akkor Jézus melléjük szegődik, akkor azt mondja, meg is váltotta. Meg is váltotta. És én vagyok az, felismerteti magát velük. Vége? Ó, dehogy. Kezdete egy új fejezetnek a Jézus történetében. És még nincs vége, még mindig nincs vége a történetnek. Nincs vége. A történet vége a menny. És még egy valakitől szeretnék verset idézni, aki eltemette a kislányát, nagylányát, Siklós József. Az a címe az egyik versének, Koszorú, 1980. május 1-én, Irénke lányunk 28. születésnapján, 8 nappal temetése után. A címe Május nélküled. Virágzik a kert, rügyeznek a fák. Jaj, de hiányzik mégis egy virág. Vakhoz, szegényhez odahajoltál, Irénke lányom, szép virág voltál. Krisztus illatú. Kacagásodtól csengett a falu, az iskola és a szülői ház. Én, Uram, kérlek, most ne magyarázz. Még ne, csak légy a szívünkhöz közel. A veszteséget hadd viseljük el. Másik verséből szeretném kiegészíteni. Kihűlt testét, mint levetett ruhát, a koporsót, a frissen emelt hancot elborítja sok élő virág, és győzelemről szólnak a harangok. Győztesen szól az evangélium. Halál, pokol, hol a te hatalmad? Hála Istennek, aki Krisztus által nekünk is húsvéti diadalt ad. Egy ideig most nem látjuk egymást. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Lesz mit mesélni, ha találkozunk. Nyoma se lesz akkor könnyeinknek. Addig pedig szolgálunk az Úrnak, kiki helyén, az Isten két kezében. Minden nappal közelebb az óra, viszontlátásra az üdvösségben. Ahol mi kimondjuk, hogy vége, Isten felől nézve nincs vége. Nincs vége. Sem a Jairus kislánya történetének, sem sok más történetnek. Nincs vége. Mert az Isten hatalma és az Isten által kínált, elénk tárt perspektívák sokkal nagyobbak. Jeremiás prófétának utolsó írásai, amikor elsiratja az elpusztult Jeruzsálemet, miután beteljesedtek a proféciái, hogy Isten ítélete sújtja a meg nem térő város, utána elsiratja a várost. És a Jeremiás síralmainak a végén olvassuk a következőt. Nem vetel örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket.
És utolsó szavaival kimondja Jeremiás, hogy nem itt a vége. Amerre néz, füstölgő romok és síró emberek. De nem itt a vége, nem itt a vége. Hanem felépíti az Úr ezt a várost, és újat kezd a megtérő maradékkal. És vár erre az Úrra Jeremiás, aki ezt is meg fogja tenni a néppel. Ne félj csak így. Azt jelenti ez, hogy van okunk nem félni, felfelé nézve. Igen, amikor Jairushoz elért a hír, hogy a leányod meghalt, Jairus nem mondta, hogy Mester, köszönöm, hogy eljöttél volna, de most már hagy magamra, és mindenki. Hanem megy tovább Jézussal, hogy mire gondolt, nem tudjuk. Teljesen feldúlt lehetett. De lássuk meg, fog-e még valami történni? Valami, nem tudja meg. És mennek tovább. Fog-e valamit tenni? Tehet-e még valamit? Ne félj csak hit. A hit itt azt jelenti, hogy várunk Jézusra. Várunk Jézusra, hogy mit fog tenni. Jézus iránti rendíthetetlen bizalom csendül ki Pál apostol szavaiból, aki egyszerre ír Timóteushoz írt utolsó levelében a magányáról, a magára hagyottságról, és emberileg megpecsételt sorsáról, és ugyanakkor öröméről és reménységéről. Egyszerre. Ezeket írja Timóteushoz írt második levél végén. Első védekezésem alkalmával senki se volt mellettem. Mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Első kihallgatása alkalmával a barátai nem tudtak, vagy nem akartak, nem mertek mellé állni. De azt mondja az apostol, de az Úr mellém állt. És olyan grémium előtt tehettem vallást Krisztusról, amilyen előtt talán még soha. Ott voltam a világ fővárosában, Rómában, a bíróság előtt. Ha nyilvános volt, akkor egy csomó kíváncsi ember előtt, és el tudtam mondani. És arról számol be, hogy nem nyomta agyon, hogy bevonulnak ott a római bírák, hogy jaj, ki kicsoda, ki a nagyobb, és milyen arcot vágnak, hanem felszabadult arra, hogy ezen a kihallgatáson is elmondja, hogy mit hisz ő Krisztusról. És annak körül el tudtam mondani. Itt is el tudtam mondani. És megszabadultam az oroszlán torkából, nem született ítélet. De olyan sokszor olvassuk az ő történetéből, de hányszor szabadította őt ki Isten a halál torkából, hányszor, kezdve Damaszkusztól, amikor leeresztették kosáron a falon, a filippi börtönből, újra meg újra, és átélte az apostol, hogy itt minden egyetlen egy dolgon múlik, hogy Isten szerint lejárt-e a küldetésem, vagy nem. Ha azt mondja, hogy még nem járt le, innen is ki fogok jönni. Mert az ő kezében vagyok mindenek előtt. Mindenek előtt. Ha pedig lejárt és kivégeznek, akkor is kiszabadít a gonosz markából, és bevisz az ő mennyei dicsőségébe. Mert a vége ez. És én hiszem ezt a véget. Tudom, hogy kinek hittem. Írja ugyanebben a levélben. Tudom. Tudom, hogy kire bíztam magamat. És ez a hit emeli őt újra meg újra felül mindazon, amivel szembenéz. Tudom, hogy kire várok. Ez a titok. És ezért vagyunk itt tulajdonképpen vasárnapról vasárnapra is. Hogy újra meg újra megfogalmazzuk, ki az, akire várunk. A magunk életének mindenféle bajában, megoldatlanságában, nyitott kérdésében, ki az, akire várunk. Hogy megerősödjünk abban, igen, van, akire tökéletesen rábízhatjuk magunkat. Nem hiszek abban, hogy mi bármit ki tudnánk az Istentől erőszakolni. Bármit. Bármit, amire vágyunk, vagy bármit így megúszni, amit szeretnénk megúszni, nem tudunk kierőszakolni semmit. De hiszek abban az Istenben, aki Jézusban megváltott. Hiszek abban, aki azt mondta Pálnak, hogy te, aki fél életében a keresztényeket üldözte, te az én választott edényem vagy, hogy nevemet hirdesd. És nekünk is mondja, én választottalak titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Hiszek abban az Istenben, aki meg akarja magát dicsőíteni a mi életünkben, az áldásokban, a sikerekben és a nehézségekben egyaránt. A mi életünkkel is ez a célja, hogy megdicsőítsen magát abban. És ezért biztat bennünket is, ma, a most aktuális bánatunkban és félelmeinkben. Ne félj, csak higgy. Amen. A 151. éneket énekeljük, válaszul, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Sok példát a Bibliában, hogy mit jelent a te védelmed, és mit jelentett a hit ereje Pál apostolnak, tanítványoknak, vagy vissza-vissza az Ószövetség nagyjainak, mit jelentett, hogy te fölöttük tartottad a kezedet, hogy a te terved sok emberi indulaton és sok küszködésen keresztül is megvalósult. És te jó véghez vitted az életüket. Áldunk téged, Istenünk, hogy a mi életünket megtartottad és meghosszabbítottad, és megóvtál sokszor fizikai módon minket. És köszönjük, hogy hatalmadat és szeretetedet megmutattad. Ha visszanézünk sok történésében az életünknek, amikre úgy tekintünk vissza, bizony nem véletlen volt. Te szólítottál, te óvtál meg, te adtad meg, te adtad a lehetőséget, hogy így legyen. Áldunk téged, Urunk, hogyha mindig van is okunk félni, mindig van okunk nem félni. Rád tekintve. Rád bízzuk újra, Urunk, magunkat. Rád bízzuk családunk tagjait, gyülekezetünket, nemzetünket. Urunk, indítsd a világot, minket is. Minél nagyobb összefogásra a haiti nyomorultak iránt. Könyörgünk azokért, Urunk, akiket csapás sújtott, hogy a Jairus hitével tudjanak mégis veled tovább menni, rád várni, akinek nem ez az utolsó szava hozzájuk. Könyörgünk így, Urunk, betegekért, gyászolókért, szegényekért, egyedül maradottakért. Könyörgünk, Urunk, most egy házas párért, akik nagyon szeretnének gyermeket. Kérünk, hogy ha lehetséges, akkor te óvd meg azt a kicsi babát, amelyik még csak fejlődik, hogy ez a vágyva vágyott ajándék az övék lehessen. Urunk Istenünk, az elkövetkező hét napjaiban kérünk, te vezess bennünket. Tőled kérünk erőt, bölcsességet. Tisztánlátást. Minden dolgunk van. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot.